Foglaljatok helyet. Köszöntelek benneteket szeretettel. Sok áldást kívánunk a gyerekeknek és a szolgálóknak. Közben hangom is megjön. Mai találkozásunkon folytatni fogjuk a megkezdett sorozatot, és most már úgy néz ki, nem is kettő, hanem három lesz belőle. Márk evangéliumához lapozhatok, kérlek titeket, és a Márk evangélium első fejezetéből két igeverset nézzünk meg. Az egyik a Bemerítő János prédikációjának a hatása, a Márk evangélium első rész 5. verse, a másik pedig a názáreti Jézusnak az első prédikációja, a rövid prédikációja, amit szintén Márk jegyzett fel. Azt tudjuk, hogy Márk nagy valószínűséggel Péter apostol, hát a Bibliában ezt látjuk, munkatársa volt, és az evangéliumot Péter tanítás alapján írta le, és az egyház hagyomány úgy tartja, hogy Márk vitte el az evangéliumot Észak-Afrikába, Egyiptomba, úgy ő kezdett a gyülekezet plántáló szolgálatot. Tehát az ő evangéliumából, a Márk evangéliumból az első rész 5. verse, és az első rész 15. verse így hangzik. Akkor kiment hozzá már, mint Bemerítő Jánoshoz, Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte, azaz bemerítette őket a Jordán vizében. Az eredeti kifejezés, pontos fordítása, a Jordán folyóba merítette be őket. Aztán a Márk 1.15. Betelt az idő, elközelített már az Istennek országa, vagy az Istennek királysága. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Kezdett így prédikálni a názáreti Jézus. Csak röviden visszatekintve az előző alkalmon átnézett igazságokra, megnéztük a gyülekezet kifejezéseit, mit tanít az Új Szövetség a gyülekezetről, és a görög kifejezéseket is megnéztük, hogy milyen kifejezést olvasunk a gyülekezetről is. Amit most még emlékeztetőre szeretnék mondani, kevesebben szóltam róla, a só lámpás hegyen épült város, amit a názáreti Jézus a hegyi beszédben mond. Ugye, mire utalnak ezek a kifejezések? Só, lámpás, hegyen épült város. Mire asszociálunk, mire gondol, miért pont ezek a kifejezések vannak ott? Gyakorlatilag egy csomóban összefoglalva, amikor Jézus beszél a gyülekezetről, a Krisztus népéről, az egyházról, a hívő közösségéről. Mit gondoltok? Tessé? A só ízesít például, aztán tartósít, igen, romlástól való, megvéd a romlástól, a húst, ugye megvéd a romlástól. Hatással van mind a három. Van-e még valami? Fényt ad, nélkülözhetetlen, iránymutat, ugye sokszor a magassan lévő épületek segítenek tájékozódni. Úgy, a jeget a só, na, ez nagyon jó, a jeget is felolvasztja a só, érdekes. Mindenképpen hatással van, ugye? Tehát mindegyik hatással van, nem lehet eldugni, tehát nem lehet, ha beszélünk a fényről, az megtöri a sötétséget, nem lehet elegyíteni a sötétséget és a világosságot, ahol megjelenik a világosság, ott már uralmad a sötétség többé nem vehet. A só, amelynek íze van, valóban ízesít, és leginkább Jézus korában tartósított, a rothadástól őrizte meg a halat, például a halat sózták be, Magdalában például egy komoly halsózó üzem volt, a Magdalai Mária ugye innen származik, és a hegyen épült város és sem lehet elrejteni, ugye, mert látszik mindenkinek. Na most mit akar a világ az egyháztól? Hát legyen csendben, ne fénykedjen, maradjon meg a falai között, ne idegesítsen bennünket, ne beszéljen nekünk, majd ha van kedvünk, akkor meghallgatjuk, ha tetszik, akkor majd elmegyünk, végül is teljesen mindegy, hogy hova járunk, hogy milyen Istent imádjunk, hát oldódjon föl, veszíts el az ízét, ne legyen világossága, dugjuk el, ne is lehessen látni, ne idegesítsen bennünket. Hát ezt várja a világ a gyülekezettől. A gyülekezet, a Krisztus népe mindig ütközik a világ elvárásaival. Nem marad hatástalan az Isten népe. És tetszik, nem tetszik, konfliktusokba kerül a sötétséggel. Konfliktusokba kerül a romlás képviselőivel. Konfliktusba kerül azokkal, akik nem szeretnék látni ezt a másfajta értékrendet, ezt a másfajta életet. És meg is mondják, hogy jobb lenne hallgatnál, nem kéne ezt erőltetni. Minek mondod? Miért? Mert megítéli a Szentlélek életünkön és szavainkon keresztül a bűneikbe az embereket. És az emberek nem szeretik ezt az érzést. Hát vagy nagy csend van, igen, igen, az is van, hogy hallgatják és nagy csend van, nem mondanak semmit. És kérdés az, hogy az egyház felül-e ezeknek a kritikáknak? Felül-e ezeknek az elvárásoknak? Vállalja-e hatástalanság állapotát, a jellegtelenség állapotát. Nyilvánvaló, ugye, amit megnéztünk az elmúlt találkozáson is, amit a názáreti Jézus tanít, és amit a Biblia tanít a gyülekezetről, az egyházról, egyértelmű, hogy nem ilyen az egyház. Az egyház nagyon is markánsan és világosan képviseli Krisztust, és hirdeti az Isten beszédét, Isten igéjét, Isten evangéliumát. Ugyanezt tette bemerítő János, az Ószövetség utolsó prófétája. És az Új Szövetségben az első, aki először prédikál előfutára a megváltó Krisztusnak, azt mondjuk, hogy úgy prédikált, hogy az emberek megbánták a bűneiket. Biztos nem azt mondta nekik, jó vagytok, úgyai vagytok. Nem kell azt olyan komolyan venni. Isten szeret mindenkit. Majd feloldódunk a nagy nirvánában. Belecseppenünk a nagy óceánba. És egyé válunk a természettel. Hanem elmondta nekik, figyeljetek, katonák vagytok, zsarolt javakból gazdagodtatok, másokat megnyomorítatok, gonoszú bírók vagytok, hamisan bíráskodtok, megvesztegetést fogadtok el, térjetek meg, bánjátok meg bűneiteket, paráznák vagytok, hazudtok, loptok, csaltok, képmutató módon járultok az Isten szín elé, közben megtűrítek a bűnt az életetekbe, térjetek meg, és Isten kész megbocsátani. Isten kész helyreállítani. Hát valami ilyesmit prédikáltott, hirdetnék a 10 igét, a 10 parancsolatot, hirdettem Mózes által lehelyezett igéket, igazságokat. Nézzük meg a megújulás az Ószövetség időben, Jósiás évben például, az ige felfedezéséből lehet, hogy újra elkezdtek szembesülni az emberek az Isten beszédével, az Isten profétai szavával, amelyet bemerítő János nagyon világosan és nagyon egyértelműen képviselt. Tetszett mindenkinek Jánosnak a prédikálása? Nem tetszett. Miért akarták megölni, ugye? Hát azért akarták megölni, mert volt, akit idegesített az, hogy hatással van az életére, a lelkére János prédikálása, fölébreszti a lelkiismeretét. Hogy nem tudja már altatni a lelkiismeretét, megmagyarázva a bűnöket. És ezért idegesítette János prédikálása. Ugye ilyen volt a Heródes és a farsba vele élő felesége, Heródiás, és hát ugye a lány pedig cinkos társa volt, Szalome, aki ugye eltáncolta Jánosnak a fejét, és az életébe került bemerítő Jánosnak. Názáreti Jézus hogy prédikált, és mit mondott? Itt a lehetőség, térjetek meg, bánjátok meg a bűneiteket, és változtassátok meg életeteket. Forduljatok el a bűntől. Itt a lehetőség. Jézus nem azt mondta, hogy nem kell megtérni a bűnből, hanem itt a lehetőség a bűnbocsánatra. Itt a lehetőség megragadni az Isten kegyelmét. Eljött a világ világossága. De az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, azért, hogy leleplezőjön cselekedeteikről, hogy nem az Isten szerint élnek. Ugye ezt mondja szintén János. Azonban, aki szereti Jézust, az jön a világosságra, hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekszi azokat. Tehát a megtérés, az nem azt jelenti, hogy az ember bűntelen, hanem azt jelenti Isten szerint cselekedni, hogy megtérek a bűnből. Beismerem a vétkeimet. Tudjátok, a őskeresztény korban annyira tisztán érezték a sátánnak és a démonainak a működését. És annyira tisztán, világosan látták az Isten lelkének munkáját. A testvéri közösségnek az erejét, hogy mi nagy szükségük van arra, hogy megmaradjanak az úton, hogy egymás segítsék. A nagy altató, a nagy kábító, a sátán modern módszereket használ ma, hogy az emberek elfeledkezzenek arról, hogy milyen áldász küzdelem folyik a lelkünkért. Hogy mennyi gonoszsággal próbál támadni, hol furfangosan, hol erősen ránk törve, hol csapdát állítva, hol embereket felhasználva a sátán, hogy eltérítsen bennünket az igaz és egyenes úttól. Ezért fontos, hogy valóban a gyülekezet betölti-e azt a küldetését és hívását, amire rendelte a mindenható egy igaz örök Isten. És úgy prédikálja az evangéliumot, és úgy hirdeti-e Istennek a igéjét, ahogy az megvan írva, ahogy azt a názáreti Jézus Krisztus prédikálta, és a szent apostolok is vitték tovább az ő üzenetét, az evangélium üzenetét, és került bele a Szentírásba, a Bibliába, amit olvashatunk. Megtérés, újjászületés. Megtérni, maga a szó azt jelenti, hogy megváltoztatni a szándékot. Megbánni azt, amit eddig tettem. Tehát benne van a megtérésben a változás, és benne van a bűnbánat. A szó töve, ennek a megtérés szónak a töve, felfogni, megérteni, ráébredni, felébredni az altatásban, elgondolkodni. Valamire gondolni, amire eddig nem akartam gondolni. És még tovább bontva ezt a kifejezést, a megtérés szónak a gyökeréig visszamenve, amíg nem lehet tovább bontani már görög szót, ez pedig a szív, a szellemnek az elméje. A szellemnek az értelme. Azt jelenti, hogy szívből megérteni, szívből megbánni, szívből azt mondani Istennek, igazad van Istenem, én pedig bűnös vagyok. Te igaz vagy Istenem, én pedig vétkes vagyok. Nem jó úton jártam eddig, és nekem szükségem van rád, hogy megbocsásd a bűneimet. Ezt nevezzük megtérésnek. És ezt nevezi a Biblia megtérésnek. A szívbéli belátást, a szívbéli beismerést, a szívbéli egyetértést azzal, amit Isten mond rólam. És ebből fakad az, hogy értékké válik az ember számára Jézus Krisztus átszegzett keze, amelyen keresztül is, aki által van a bűnbocsánat, és az új és örök élet lehetősége is a miénk. Hogy Krisztus értem, helyettem és miattam szenvedett, és halt meg a keresztem. Nem lehet senki része Krisztus gyülekezetének, aki nem tért meg. Ez az első dolog, ami a gyülekezethez való tartozáshoz nélkülözhetetlen egy életben, hogy megtérjen. A Biblia értelemben megtérjen a bűneiből, odaforduljon a bűnből, az élő Istenhez és az ő fiához, Jézus Krisztushoz. És a másik dolog, ami feltétlen szükséges ahhoz, hogy valaki tartozzon egy gyülekezethez, ez az újjászületés, az új élet. János feljegyez egy találkozást Jézus és a vallási tanító Nikodémus között, és ebben a beszélgetésben találjuk az újjászületés igéinek a kijelentését, maga az újjászületés csodájáról tanított Jézus Nikodémussal beszélgetve. Így felelt, bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Szentlélektől, nem mehet be Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Nem mehet be Isten országába az, aki nem születik víztől és Szentlélektől. Egyesek a vizet a bemerítéssel azonosítják. Én mégis inkább úgy látom, hogy itt a víz sokkal inkább a szent igét jelenti. Megtisztultatok a vízfürdője, az ige által, mondja Péter apostol. Én azt látom, itt az Istennek a beszéde, az ige van, amelyet a Szentlélek megelevenít. Kimegy az ige, kimegy az evangélium, és az ember szívét a Szentlélek által eltalálja az ige, és a Szentlélek meggyőzi a bűn, az igazság és ítélet tekintetében. És amikor ezt megteszi a Szentlélek, nem hagyja ebben az állapotban téperődni a lelket, hanem oda vezeti a Golgotai kereszthez. És a Szentlélek rámutat a megfeszített Krisztusra. Pál apostol azt mondja, nem akarok tudni másról, csak Jézus Krisztusról és mint megfeszítettről. Ezt kell prédikáljam nektek, korintusiak, mert nem segíthet más rajtatok, csak is a názáti Jézus Krisztus, a megfeszített Isten fia, a megváltó, tud titeket megszabadítani bűneitekből, és tud titeket megtisztítani, és helyreállítani. A Szentlélek odavisz a kereszthez, és azt mondja, megbocsáttattak bűneid. Ismert fel az Isten ítélete, nem sújt téged, nem téged akar sújtani az Isten. Téged megmenteni akar az Isten. Újjászületés, az Isten igéje és a Szentlélek által, nem magunk erejéből, mint egy magunk képességei vagy teljesítménye miatt, hanem az Isten kegyelméből, csodálatos módon. Ezt nem lehet sietetni, nem lehet lemaradni róla. Isten lelke munkája megtérő szívben az új életet, aki odafordul az Istenhez, töredelemmel jön az Istenhez. Ott a Szentlélek nem áll meg ezen a munkán, mondja az ószövetségi próféta, avagy csak elindítsam a szülést, be ne fejezzem, bemutatva az Istent, hogy ilyen az Isten, nem csak elkezdi a munkáját, hanem be is fejezi egy életben, és nem áll meg nyilván a megtérés, és nem áll meg nyilván az újjászületésnél az Isten szent lelke, az Isten munkája, hanem egészen végig, amíg be nem megyünk az Isten országába, munkája az üdvösséget. A szívben és az életben, aki kész hallgatni az ő szavára, és odahajtani a fejét hozzá. Ezért mondja az írás a 2 Korintus 5.17-ben, ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és egy új jött létre, új ember jött létre, aki már Isten tetszésére, Krisztus képmására van teremtve és alkotva. Nem a régi, hanem egy új. Római jelvény 8. részében, a 15-16-os versekben így olvasunk. Mert nem a szolgaság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, Atyám az Isten, Abba Atya. Maga a Szentlélek tesz bizonyságot, ami lelkünkkel, szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Mit tesz a Szent Szellem? Mit tesz Isten szelleme az újjászületett életben, szívben? Bizonyosságot hoz benne, hogy ő az Isten gyermeke. Nem egyszerűen bűnbocsánatot kapott, nem egyszerűen koldusként megnyerte a kegyelmet, hanem oly méltóságot kapott, hogy az Isten gyermekévé lesz. Isten szelleme teszi ezt a szívbe. Ezt nem lehet beletenni vallásos tanításokkal, kis kátéval, nagy kátéval, úrvacsorával, bérmálkozással, nem lehet beletenni a szívbe. Csak a Szentlélek tudja beírni a szívbe. Ezért mondja az Efézusi levélben Pál apostol az első rész 13-14-es versekben, ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek, szabadulásotok evangéliumát, és hívőké lettetek, azaz megtértetek, hiteteket Krisztusba vetettétek. Mi történt veletek? Eljegyzett pecsétjével, ahogy megígérte, a Szentlélekkel, örökségünk zálogával, mondja Pál gyönyörűgék, hogy megváltsa tulajdon népét. Mire? Az ő dicsőségének magasztalására, akikből ez fakad, a megváltott népből. Fakad a hála, fakad a dicsőítés, hogy megmentett engem az Isten, megbocsátott az Isten, gyermekévé fogadott engem az Isten. Lehetetlen, hogy valaki Krisztus népéhez tartozzon, ha nem születik újjá. Mert hogy tartoz az Isten családjába, ha nincsen benne a Szentlélek által, a megtért szívben, lélekben? Ez a bizonyosság, hogy én Isten gyermeke vagyok, és ez nem magamtól van, hanem Isten munkája a Szentlélek által. Említettem nektek, de fogom még, az első és második század fordulóján született úgynevezett tanítást, a görögből a didaché nevet kapta. Ebben foglalták össze azokat az alapigazságokat, amelyeket az apostolok tanítottak, és az ősegyházban az új hívők felkészítésénél alkalmaztak. Bemerítés előtt. A 12 apostol tanítása, így is nevezik ezt az írást, amelyet a 19. század végén találtak meg, emlékeim szerint Rómában, és Antiókiában született maga a Didaké, összefoglalva az apostolok tanítását, azokról hagyományozva, akik vagy személyesen ismerték az apostolokat, vagy azok tanítványai voltak, és mivel meghaltak ezek, úgy gondolták fontos, hogy írjuk le ezeket a tanításokat, legyen összefoglalva. Olyan nagy tekintély volt a Didakénak, hogy amikor kanonizálták a Bibliát, és szedték össze, hogy mi kerüljön be az Új Szövetségbe, nem sok hiány volt, hogy Didaké is bele ne kerüljön. Régi atyák, például a Barnabásnak is van egy levele, akik utaltak a Didakéra, csak nem találták meg az írást. És volt egy keleti görög ortodox metropolita, aki emlékeim szerint Rómába kutatott, és rátalált egy görög nyelvű kódexbe a teljes szövegére a Didakénak, és így ismerhetjük ma már mi is, nem csak az, hogy utalnak rá és idéznek belőle, hanem teljes egészében ismerjük ennek a Didakénak a szövegét. Nyilván nem szentírás, de azért fontos dolog, hogy az ős egyházban mit tartottak fontosnak. Nézzük meg ebből a témához kapcsolódó, a megtérés, újjászületéshez kapcsolódó néhány gondolatot. Az első 6 fejezet tartalmazza a két útról szóló tanítást, hogy a megtérés, új élet. Az apostolok nagyon egyszerűen prédikáltak. Vádolták is őket és a tanítványaikat, hogy nem elég műveltek. Nem térek ki rá, aztán elkezdtek megtérni filozófusok, okos emberek, aztán sok jót tettek meg, nem csak jót, ugye a görög filozófiai gondolkodásmóddal és azok az írásokkal, amiket aztán hagyományoztak az egyházra. Nem ez a lényeg, de ők nagyon egyszerűen prédikáltak, és igazán nem, még Pál is, tehát Pál azért rendkívül művelt ember volt, de ő is törekedett arra, hogy nagyon egyszerűen prédikáljon. És a Didaké megőrizte számunkra az egyszerű üzenetnek a lényegét, a két útról szóló üzenetet. Ezt olvassuk az első fejezetben a Didakéban. Két út van. Egy az életé, a másik a halálé. A két út között pedig nagy a különbség. Tehát nem lehet összekeverni azt, aki az élet útján jár, azzal, aki a halál útján jár. Ugye? Sötétség, világosság, só, hegyen épült város. Mennyire szinkronban van a názáreti Jézus tanításával, az új szövetségi tanításokkal. Csak néhány gondolatot hadd olvassak ebből a fejezésből. Az élet útja ez. Maga a Didaké a 10 parancsolatra és Jézus hegyi beszédére épül. Tehát markánsan ez dolgozza föl, és megpróbálja gyakorlati módon ezeket megragadni. Nyilván sok utalást fogtok hallani benne, ami eszetekbe jut, akik olvassátok már a Bibliát régebb óta, hogy na igen, ezt olvastam Mátéban, nagy valószínűség, ugye Máté evangéliumát ismerhette a Didaké összeállítója már. Az élet útja ez, először szeresd Istenedet, aki teremtett téged, másodszor szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Te se tedd azt másnak, amit nem akarsz, hogy neked tegyenek. Emel szavak tanítása pedig a következő. Áldjátok azokat, akik átkoznak titeket. Imádkozzatok ellenségeitekért. Tartsatok böjtöt azokért, akik üldöznek titeket. Milyen érdem az, ha azt szeretitek, aki titeket szeret? Nem, de ezt teszik a pogányok is? Ti viszont szeressétek azokat, akik gyűlölnek benneteket, és ellenségeitek ne legyenek. Mondom, ezt a bemerítés előtt tanították ezeket a igazságokat a új hívőknek. A test és a hús kívánságától tartózkodj. Ugye ez a test kívánsága. Ha valaki megüti jobb arcodat, tartsd oda a másikat is, és tökéletes leszel. Ha valaki arra kényszerítene, hogy menj vele 1000 lépést, tégy meg vele 2000-et. Ha valaki elkéri felső ruhádat, add oda neki alsó ruhádat is. Ha valaki elveszi, ami a tiéd, ne kérd vissza, úgy sem tudod már mint visszaszerezni. Mindenkinek adj, aki kér tőled, és ne kérd vissza. Az Atya ugyanis mindenkinek adni kíván ajándékaiból. Boldog az, aki a parancsolata szerint ad, mert ártatlan. Jaj annak, aki kap. Ha valaki úgy vesz, hogy szüksége van rá, az ártatlan. Aki azonban úgy vesz, hogy nem szorul rá, az számadással tartozik, mert kapott. És valamiért kapta, amit kapott, Fogságba kerül, itt van a korrupcióról is szó, kivizsgálják, mit cselekedett, és ki nem szabadul onnét, míg az utolsó fillért vissza nem fizette. És ugye itt van a oltárhoz viszed ajándékodat kérdésről. Erről már mondatott. Izzadjon meg az adomány a kezedben, míg megtudod, kinek adod. Ugye ez az, hogy míg az oltárhoz viszed ajándékodat, gondold végig, hogy rendben van-e az életed. És ugye izzadjon meg a kezedben, kinek adod, hogy Istennek áldozol. Ez a milyen fontos gondolat, igaz, hogy úgy dicsőíts, úgy szolgálj, úgy adakozz, hogy tudd, kinek adod. Kinek az oltárához járulsz vele. És mondja, inkább várj egy kicsit, mielőtt áldoznál Istenednek, hogy ne áldozz bolondok módjára, hanem áldozz a szentek módjára. Áldozz a megváltottak módjára, megtisztelve, megszentelve az Úr nevét. Milyen fontos gondolatok ezek, igaz? Amit nyilván Máté 5:26-ra utal vissza ez a gondolat Jézus tanítására. A megtért újjászületett embereket az őskeresztény kortól bemerítették, hogyha ezt kérték, és megtértek, újjászülettek, és látszott az életükön az újjászületés a megtérésnek a gyümölcse, a változás. Megváltozott életet kezdtek élni. Jézus ugye példát adott nekünk a bemerítésben, de Jézusnak a példája nem igazán a bemerítésben van, mert ő bűntelen volt. Tehát mi nem tudunk úgy bemerítkezni, mint Jézus, mert mi a bűneinkből jövünk megtérni, de Jézus bűntelen volt. Tehát itt Jézusnak a bemerítésében elsősorban számunkra a tanítás és a példa az engedelmessége a bemerítéssel kapcsolatban. Hogyan engedelmeskedett ő az atyának? És erre utal a Szentírásban, a Máté evangéliumában olvasható igeszakasz is, a Máté 14:16 verssel bezárólag ez a szakasz. A Csillagos fordításból olvasom, egy picit jobban érzékelhető ez az igazság ebben a fordításban, de az erősen ellenállt már, mint a názáreti Jézusnak bemerítő János nem akarta bemeríteni. És így szólt, nekem van szükségem arra, názáreti Jézus, hogy te meríts be engem. És mégis te jössz én hozzám, mondja, hát neked nem kell bemerítkezni, hát te bűntelen vagy, Isten fia vagy, hát engem meríts, én vagyok a bűnös. Tehát érzitek, hogy itt nem ugyanaz a helyzet, mint nekünk, mert mi a bűneinkkel jövünk, soha nem leszünk úgy, mint Jézus. És azt miért mondja, Jézus azonban ezt felelte neki, hadd történjék ez most így. Úgy illik ugyanis hozzánk, hogy minden igazságot betöltsünk. Ekkor János engedett neki. Miután Jézus bemerítkezett, azonnal feljött a vízből, ugye teljesen víz alá merítette János, a Jordán folyóba merítette be, egyszerre csak megnyíltak az egek, és János látta, hogy Isten szelleme, mint egy galamb jön, alászál, és reászál Jézusra. A eleink, akik a 19. század végén és a 20. század elején erőteljesen hirdették az evangéliumot, szentül hitték, hogy a bemerítés azért is fontos, hogy a Szentlélekkel beteljesedjenek az emberek. Kornya Mihályék is abban a hitben voltak, hogy aki nem merítkezik be, azt nem tudja a Szentlélek betölteni. És hitték, hogy ha bemerítkeznek, akkor a Szentlélek teljesen betölti az életüket. És így is imádkoztak a bemerítkezőkért. És majd ilyen látni fogjátok, hogy hogyan készültek az első keresztények a bemerítésre. Milyen komolyan vették ezt a bibliai igazságot, amelyet a názáreti Jézus egyrészt példaként bemutatott, másrészt parancsában ránk hagyott. Hopp. A misszió parancsban így szól Jézus, a Máté 28:18-tól. Jézus hozzájuk lépett már, mint tanítványaihoz, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el, tehát. Menjetek el. Keressétek meg. Legyetek közöttük. Éljetek közöttük. és tegyetek tanítvánnyá minden népet, az a személyválogatás nélkül mindenkit. Megkeresztelve, azaz bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát Krisztus megparancsolta azt, hogy menjen el az Isten népe, a tanítványok az emberekhez, hirdessék az evangéliumot, tegyék tanítványává Krisztusnak az embereket, hogy az evangelizálás eszköz a tanítványsághoz, nem pedig cél. És a sikeres tanítványságból evangelizálás nő ki. Mert aki tanítványa Krisztusnak, az szintén elkezdi megosztani a jó hírt, az örömhírt az elveszett emberekkel. De a célunk az nem az, hogy evangelizáljuk az embereket, hanem hogy tanítványá tegyük, tanítványá, Krisztus tanítványává segítsük őket. A tanítvány pedig azt jelenti, hogy megértette, mit parancsol Jézus, és megtanítottuk arra is, hogy hogyan tud eszerint élni, azaz látta az életünkön a példát. És ezekből a példákból tanulni tud a fiatal keresztjén, az idősebbtől, az érettebbtől, hogy hogyan lehet megoldani ezt a szituációt, amivel most belekerült, attól nyerhet bátorítást, aki már járt abban azon az úton, és megélte ezeket az igazságokat, és meg tudja osztani hitelesen. Figyelj, ezt tanította Jézus, és én nekem ez így működik az életemben. Így tanítottam én nekem a Szentlélek az ig által. Ezek a bizonyságaim, vagy figyelj, ezek a bukásaim, ezek a kudarcaim, így segített fel belőle az Úr. Így hozott ki belőle az Úr. Ne menj ezen az úton. Hidd el, én megtapasztaltam, nem jó. Nem jó ezt így csinálni. Te ne csináld. Gyerekeinek elmondhatjuk, ha nem, ugye Krisztus mellett éltük az életünket, figyelj, nem ilyen életet éltem, mint ami neked lehetőséged van. De neked van adatott lehetőség, hogy te ne éld azt az életet, amit én éltem Krisztus nélkül. Én más életet, hidd el, nem volt abban öröm és boldogság. Sok fájdalom, sok szenvedés volt benne. Ne próbáld azt ki, nincs értelme. Aztán az első evangelizációs eseménynek a gyümölcse 3000 lélek megtérése. Ugye pünköstkor így jön létre a gyülekezet, ahogy ezt említettük már. Így olvasunk erről az eseményről, az Apcsel 2.37-től 41. versi terjedő szakaszban magára a megtérésről, a bemerítésről, a Szentlélekkel való betöltekezésről és a gyülekezeti életről szól ez a tanítás. Ezt olvassuk. Amikor ezt hallották, mint a szíven találták volna őket, ugye Péter prédikált az evangéliumot. Ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Felismerésre jutottak. Ráébredtek, hogy bűnösök, elveszettek. Krisztus nélkül vannak. Ki segíthet rajtunk? Atyám, fiai, férfiak, mit kell tenni? És olyan csodálatos, amikor valakiben megszületik. Na, ezt nem tudod beleszugerálni. És igazán nem tudsz tovább vinni valakit, ha ideig nem jut el. És ezt látnod kell, beszélgetsz emberekkel, amíg eddig nem jut el, nem tud tovább vezetni. Bármit mondhatsz neki, teljesen felesleges. Először eddig kell eljutni, és amíg védekeznek az emberek, és amíg kritizálnak, és amíg támadnak téged, hogy te miért beszélsz Jézusról, addig nem tudsz rajta segíteni. Imádkozni tudsz, hogy adja meg az Úr neki, hogy a homályból, a sötétségből ki tudjon jönni. És a lepel, ami a szem előtt van, az lehessen róla, és lássa meg úgy magát, ahogy az Isten látja, legalábbis annyira, mennyire elbírja hordozni, mert valljuk be őszintén, hogy megtérésünkkor nem láttunk mindent. Azért még utána, amikor a következő osztályba lépünk, azért a Szentlélek még mutatott egy-két dolgot, nem? És hálásak voltunk, hogy ezt nem egyből kaptuk. Össze is szakadtunk volna bele teljesen, hogyha úgy ámblok el a natúr, hogy minden romlottságunkat feltárja az Isten. Annyit feltárt, amiből pont elég volt, hogy lássuk, hogy elveszettek vagyunk. És aztán pedig ebben az új életben, a tanítványi létben a Szentlélek elkezdi finomítani, formálni, segíteni az életünket, hogy hasonlóbbá váljunk Krisztushoz. Mit tegyünk, mondták. Péter nem azt mondta, ó, hát ne aggódjatok. Legyetek jobbak, ha tudtok. Egy kicsit jobbak. Járjatok gyülekezetbe. De a miénkben, mert ez a legjobb. Nem is volt másik. Nem, zsinagóga volt több. De azt mondja nekik, hanem azt mondja, térjetek meg, bánjátok meg a bűneiteket, és merítkezzetek be. Ha megtértetek, merítkezzetek be. Nem mondta, hogy szülessetek újjá, mert azt nem tudnak. Hát újjászülni a Szentlélek szül újjá. Az Isten lelke szül újjá. Azt nem mondta neki Péter, hogy na, újjá kell születned. Mármint Jézus sem azért mondta Nikodémusnak, mintha meg tudná csinálni, hanem el akarta vezetni, hogy felismerje, hogy a vallásosság nem menti meg az ő életét. Csak a megtérés és a Szentlélektől való születés, amikor a Szentlélek az igét használva újjászüli a szívet. Ugye az ige azért fontos, mert egyrészt elvezet a bűn felismerésére, másrészt az ige azért fontos, mert a Szentlélek a bizonyosságot hozza Jézus tanítása által, az Isten igéje által bennünk, hogy Isten gyermekei vagyunk, hit által. És nem az érzéseink útján. Térjetek meg, merítkezzetek be valamennyien, ugye, akik most így vagytok itt, akik aggódtok a lelketek üdvösségéért, megmeneküléséért, Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és mi fog történni, ha megtértek, bemerékeztek, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, és befogtok teljesen is Szentlélekkel. Mert csak akkor fogjátok tudni követni Jézus Krisztust, ha teljesek lesztek Szentlélekkel. És hadd mondjam nektek, hogy ma mindent megtesz az ördög, hogy ne legyél teljes Szentlélekkel, és ne legyek teljes Szentlélekkel, hanem minden mással teljünk meg, és a Szentlélek szoruljon lehetőleg a legkisebb helyre az életünkbe, hogy erőtlenek legyünk, hogy bátortalanok legyünk, hogy bizonyság hiány legyünk. De a Szentlélek dolgozik, az Isten szelleme dolgozik azon, mert megszomorodik bennünk, szólongat bennünket, hív bennünket, hogy birtokba vegye az életünket, beteljesítse az Isten akaratát az életünkben hatalmas erővel és nagy dicsőséggel. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt, tehát áldás néhának gyermekeitek is, sőt, mindazoké, akik most távol vannak még, akiket majd elhív magának az Úr. Akik pedig hittek a beszédnek, tehát ezeket a szavak, ezek által, a szavak által, a ige hirdetés által, hit támadt a szívükben. Megtett a csodát velük valahogy az Isten. Hogy hallottak és hittek, nem mindenki. Akik hittel fogadták, sokan hallották, de nem mindenki hitt. Egy 3000 férfi szívében hit támadt. Ez a csoda, nem? Amikor hit támad benned. Vagy ez a csoda, ami megtörténhet veled, amíg nem támad benned hit. Ne gondold azt, hogy benne nem támad még hit, jaj, mi lesz velem. Az Isten munkálkodik azon, hogy legyen benned hit. Ő akarja ezt. Eljön a te időd. Keresd el az Urat. Ne add fel. Imádkozzál. Kérd az Urat. Könyörögjél. És az Isten meg fog látogatni. És akkor hit támadt a szívükben. És azoknak, akiknek hit támadt a szívében, bemerítkeztek, és azon napon, mint egy 3000 lélek, a bemerítés követően csatlakozott is az Isten népéhez, Krisztus testéhez, a gyülekezethez. Ezek pedig kitartóan részt vettek, ez már ugye a tanítványi élet, az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében, azaz az úrvacsorai közösségben, és az imádkozásban is kitartóan vettek részt. Ugye, mert értéknek tartották, mert volt bennük megértés, azért voltak benne kitartóak. Nem vallásos buzgalomból, hanem megértés volt a szívükben. És ezért mentek el az imádkozásra, ezért mentek el a gyülekezetbe, ezért voltak fontosak, hogy hallgassák az igét, és gyakorolják, éljék meg a közösséget a testvéri kapcsolatokban is. A gyülekezethez tartoztak tehát mindazok, akik bemerítkeztek, vették a Szentlélek ajándékát, beteljesedtek Szentlélekkel, és erre mondja a zsidókhoz írt levél 10:24-25, ezt már említettem legutóbb is, ügyeljünk arra, hogy egymás kölcsönösen szeretetre és a jó cselekvésére buzdítsuk, bátorítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem buzdítsuk, bátorítsuk egymást, annyival is inkább, mert közel van az a nap, amikor Krisztus visszanértünk. Édesapám 75. éves, és azt mondta, nem jó megöregedni, felség mondta neki, de fiatalon meghalni sem. Ez is igaz. Azt mondta, olyan hamar eltelt. Az ember még fiatal, azt hiszi, hogy hosszú az élet. És akkor azt mondja az írás, hogy közel van az a nap. Lehet, hogy nem az elragadtatásunk napja van közel, de hogy meg kell állnunk Isten szín előtt itt, de sokkal közelebb van hozzá, mint azt mi gondoljuk. Gondoljatok, vagy csak abban egy pillanatig gondoljatok bele. Még most volt január. És már mindjárt szeptember közepe van. Azt mondta valaki, ez az év gyorsabban eltelt, mint bármely korábban. Ő így élte ezt meg. Nem mindegy mivel, ugye. A gyülekezet közösségéhez tartozni, összejövetelen részt venni, és abba a gyülekezetbe elkötelezettnek lenni, ahova Szentlélek plántált be. És én hiszem azt, hogy mindenkinek van egy helye, adott időben, adott helyen, a Krisztus népe között, ahova a Szentlélek beplántálja, ahol gyökeret tud verni, gyümölcsöt tud teremni, tud testvéri közösséget megélni, és szolgálni tudja az Urat. És ez nem össze-vissza bármi, hanem amit a Szentlélek elvégez és elrendelt az Isten, oda plántálja be a Szentlélek a szívet. Csak néhány ige még, ugye hát gazdag a Biblia tanítása, bemerítéssel kapcsolatosan, nem légből kapott dolgok ezek. Ugye látjuk, hogy látjátok ki írva az igehelyeket, Samáriában bemerítkeztek a hívők, akik megtértek, megbánták bűneiket. Fülöp prédikált nekik, és ő volt a samáriaiaknak a evangélistája, Fülöp evangélista. Aztán az etióp kincstárnoknak is Fülöp prédikálja az evangéliumot, hirdeti az evangéliumot, megtér, felismeri Krisztusban a megoldást. Egyből azt mondja Fülöpnek, te beszéltél bemerítésről, bemerítkezhetnék én is. Mit mond neki Fülöp? Ha hiszel, ha őszintén, szívből hiszel, ha meggyőződésed van, azt mondja, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Azt mondja Fülöp, ó, de szuper! Ez nem embertől van, az Isten lelke nyilakoztatta ezt ki neked. Na gyere, szállj le, menjünk be a vízbe, és merítsenek be a vízbe. Ugye belementek a vízbe, és nézzük a görög szöveget, ezek a ragozások teljesen egyértelműek, hogy itt nem egy kis kulacsból lötyögtetett rá egy kis vizet. Aztán Pál apostol, amikor megtér, akkor bemerítkezik. Azt is olvasjuk, Kornélius és házanép, amikor, ha hirdeti Péter az evangéliumot, megtérnek, bemerítkeznek. Lídia, vagy a filippi börtönőr, akiket Pál apostol merített be, vagy Pál munkatársa, Szilás, de bemerítkeznek ők is. És a Galata 3.27-ben Csill Lajos fordítása szerint így hangzik, ahányan csak a felkentbe bemerítkeztek, a felkentet öltötték magukra. Azaz, akik bemerítkeznek, Krisztussal azonosulnak. Az az igazi bemerítés, amely Krisztushoz köti az embert. Ugye meghalni Krisztussal, föltámadva élni, a Krisztus életét élni, hogy Krisztus élhesse az életét bennünk és általunk ebben a világban. És ha csak ebbe belegondoltok, hogy Krisztus élhesse bennünk és általunk az életét ebben a világban. És amit hallod arra a két útról, néha olyan kemény dolgokat mond a jóságról Jézus, hogy mit nevező ő Isten szempontjából jónak, jó cselekedetnek, hogy milyen erős lenne a kereszténység, ha tudna a Krisztus követő életet élni. És több szelídséggel, több jósággal, több jó indulattal venni az Úrtól ezt a, engedni a Szentléleknek, hogy működjön, munkálkodjon bennünk és általunk. Krisztusban merítkeztünk be, Krisztust öltöttük magunkra, hogy Krisztus életét éljük. Azaz Krisztus élje az életét bennünk és általunk a Szentlélek által. Ugyanez a Kolossi levél 2. és 12. versében, ugyanaz az igazság található. Nézzük a 12 apostol tanítását, a Didakhét, ezzel kapcsolatosan. A 7. fejezet szól, ugye az első 6 fejezet a két útról szól, és a felkészítéséről szól a bemerítkezés előttállóknak. A 7. fejezet magáról a bemerítés szertartásáról ír. Nagyon érdekes ezt olvasni, ugye itt az első századról beszélünk, a kereszténység hajnaláról beszélünk, hogy miket is tanítottak. Igen, igen, ezeket mondtam. A bemerítésre vonatkozóan pedig így merítsenek be, miután mindezeket előtt elmondták, mármint a 6 fejezetet. Élő vízben merítsetek be az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevébe, vagy nevére, mind a kettő helyes egyébként maga, amikor Jézus mondja, hogy Atyának, Fiúnak, a Szentlélek nevébe merítsetek be, ott a görög ragozás, ugye, re vagy be, mind a kettőt lehet fordítani, de ugyanazt jelent egyébként. Ha nem áll rendelkezésre élő víz, merítsetek be más vízbe. Ha lehet, hidegbe. Ha nem, akkor melegbe. Hát itt a fürdőkultúra, a római kultúrában a fürdőkultúrához azért sok prostitúció és sok minden kapcsolódott, tehát nem véletlen az, hogy azt mondják, tartózkodjatok ettől a fürdőkultúrás bemerítéstől, mert nem feltétlen az a hely az, ahol nektek helyetek van ezeken a helyeken. És akkor folytatja, ha egyik sem áll rendelkezésre, tehát nincs annyi víz, hogy be tudjatok meríteni, háromszor önts vizet a fejére a megtért újjászületett hívőnek, az Atyafi és a Szentlélek nevében, tehát lehetséges az ugye, hogy száraz helyeken, ahol nincsenek folyóvizek, tavak, fürdők, ott nincs mese, mégiscsak meg kell oldani valahogy, akkor azt mondják az apostolok, rendben van, ebben az esetben akkor háromszor önts a fejére vizet az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében. Megengedőleg van benne, ugye ebben a tanításban. A bemerítkezendő és a bemerítő böjtöljön bemerítés előtt. Ha lehetséges, a többiek is. Az egész gyülekezet böjtöljön. Hát, hogy beteljen Szentlélekkel, ugye? Hogy elkészüljön, hogy az Úrhoz megyek, és valami nagy dologban lesz részem. Krisztussal azonosulok, Krisztus, Isten akaratát teljesítem, és vágyom, hogy a Szentlélek rám szállja, mint Jézusra rászállt, és a Szentlélek betöltsön egészen. Ezt tanították. Nem véletlen, hogy ez egy felfokozott dolog volt. Nagyon, és tudjátok, hogy ezért meghaltak sokan rá, amikor bemerítkeztek utána. Hát itt ez nem egy olyan dolog volt, hogy divat volt, és rejelentős kockázata volt, ugye az első 300 évben gyakorlatilag ciklikusan szinte minden vezetőt megöltek az egyházban. Újra és újra lefejezték a teljes egyházat, és presbitereket, pásztorokat, püspököket elhurcolták, vadállatok elé vetették. Az egyik püspök, Szent Ignác, akit a név felháborodása miatt vadállatok elé vetettek. Mert egyszerűen a prédikálása felbosszantotta a megtérni nem akaró tömeget. És közfelkiáltással követelték a vezetőtől, a római vezetőtől, hogy ölesse meg. És ez elég erős ér volt ahhoz, hogy gyakorlatilag ártatlanul Rómába szállítsák, és vadállatokkal tépessen szét. És azt mondta, hogy ha vadállatok is tépnek szét, én nem bánom, csak Krisztushoz kerüljek. Csak Krisztussal a közösségem semmi elletérítsen. Mert ez nekem mindenél több. Krisztus nekem mindenél több. Több az életnél. És hát ki is végeztedik, és meg is mártírhalált hal Krisztus nevéért. Igen. A böjti napot szintén előírja a Didaché. A zsidók keddeni sütörtökön böjtöltek, a keresztényeknek, éppen ezért az apostolok és az apostolok tanítványai majd később a szerda és a pénteki napot rendelik böjti napnak. Ugyanakkor már elkezd elválni a zsinagóga és a keresztény közösség. A első század és második század fordulóján megvannak ezek a konfliktusok, viták, és keresztény gyülekezet különválik. Sokszor a keresztények szenvedtek a zsidók hőbörgése miatt egyébként, mert a rómaiak azon nem tettek különbséget zsidók és keresztények között az első időben, az első században. Ezért, amikor a zsidók lázadoztak és hőbörögtek a kereszténység miatt, akkor mindenkit üldöztek, aki akár keresztény, akár zsidó, mindegy volt. Tehát szerdán és pénteken, mégpedig azért, hogy ugye a szerda és a péntek a Krisztus nagy heti eseményekre emlékeztet az első elejére, és a megfeszítésre emlékeztek, Krisztushoz kötődik ez a böjti nap, a Krisztus szenvedésére emlékeztek, és erre utalt maga a böjt az első keresztények életében. No, és hát milyen érdekesség. A 4. századtól, amikor már lehetett, ugye, mert a kereszténység egyrészt türelmet kapott, majd pedig államvallásra emelték, Elmítettem már nektek, hogy a politikának érdeke, hát ez is egy érdekes dolog, tehát általában a politikának érdeke, hogy valamilyen ideológiai alapon egybe tartsa a népet. Ilyen volt a marxizmus, amely egy vallás volt. Ez is egy vallás volt. Hogy egy vallása legyen a népnek, mert akkor nem lesz megosztott. Hisz mennyi vallási konfliktus van egyébként a történelem folyamán, és máj napig is gyakorlatilag hát nagyon közel állunk ahhoz, hogy megint egy kalap alá vegyenek mindenkit, mert ha a kereszténység a sarkára áll, akkor ugye nagyon komoly konfliktusokba fog ütközni a keresztény közösség az Európai Unió elveivel, erkölcstelenségével, és az, amit rá akar erőltetni, el akar fogadtatni a többséggel kisebbségi elveket, homoszexualitás, homoszexuálisok házassága, menekültek betelepítése, több olyan dolog van, amit le akarnak nyomni a torkán az embereknek, és nyilvánvalóan a keresztények, akik só, aki világosság, aki hegyen épült város, nem fogják elfogadni. Tehát akkor sem meghalnak. Hát ebből mi lesz? Ti vagytok a bajkeverők. Ezek azok, akik felforgatják a világot. Pál apostol meg 20 munkatársa. Felforgatták az egész Görögországot, meg a Római Birodalmat. Azért hatékonyak voltak, nem? Nagy dicséret. De az ezt volt a vád számukra, hogy ti csináljátok a balhét. Nem lehet elfogadni. Hát az, hogy ő mit csinál, azt én elfogadom, de hogy ezt én ne tartsam jónak, az bocs. Azt nem tudod rám erőltetni, nem tudom elfogadni. Szóval a 4. századtól, amikor már lehetett építeni templomokat, hát sőt, ugye bálványtemplomokat adtak a keresztényeknek, meg kormányzati épületeket is kaptak a keresztények, amit átalakítottak aztán templomoknak. Kihaigálták belőle a bálványszobrokat, vagy éppen lefejezték, fejet cseréltek, stb. Tehát sok ilyen lelet is került elő, ilyen fejek, ilyen szoborfejek, amiket ugye elrendeztek, hogy ez ne legyen ott. De ezek az épületek, a maga bazilikák, ezek alapvetően kormányzati épület, maga a szó azt jelenti kormányzati épület, amit megkaptak a keresztények, meg építhettek is templomokat. És a 4. századtól, amikor már lehetett építeni, építettek bemerítő épületeket, baptisztériumokat. Több helyen is tudunk ilyeneket, Olaszországban Pizza, Firenze, Parma, és hát itt a pizai ferdetorony, ez mai fotó, ez már egy napig is elmentek Pizzába, akkor látjátok, pizai ferdetorony, itt a templom, és egy különálló épület a baptisztérium. Így néz ki belőről. Nyolcszögű, a nyolcas szám a őskeresztény korban a újjászületésnek a szimbolikus száma volt. Vagy nyolcszögletű volt, vagy kör alakú volt a bemerítőbenence, a kör pedig az örökkévalóságot, az örök életet szimbolizálta. És itt merítették be teljes víz alá merítéssel a megtérőket, az újjászületett keresztényeket. És visszateszem az előző képet. Szimbolikusan is külön választották a gyülekezeti épületet, a templomot, a bemerítő, a baptisztériumtól, a bemerítés helyétől. Ugyanis azt mondták, hogy a bemerítésen keresztül mehetsz a templomba. Azaz a bemerítés útján leszel része a Krisztus testének, ezt ezért építették külön, hogy ez meg kell történjen ahhoz, hogy te aztán a gyülekezethez, a Krisztus testéhez tartozónak vald magad. Kívánom azt, hogy Jézus tanításából ne engedjünk semmit. Segítsük az embereket arra, hogy megtérhessenek, a Szentlélek által születhessenek, bemerítéssel hitüket megpecsételve, részévé legyenek Krisztus testének, és beteljenek a Szentlélekkel. Okuljunk Jézus tanításából, és ne fáradjunk bele a jó cselekvésébe. Amen.